Sziasztok! Ez itt a Kétfülű Kedveszotty, az első magyar mesemondó magánpodcast. Én pedig Szilvi vagyok, a Kétfülű Mesemondó. Célom a modern mesemondás népszerűsítése, néha mesélve, de többnyire beszélgetéseken keresztül. Ha tetszik a podcast, a legkönnyebben úgy támogathatod a munkámat, hogy megosztod az adásokat, illetve mesélsz róla a barátaidnak. És persze, kövess Facebookon és Instagramon is, valamint iratkozz fel a Kétfülű Kedveszottyra a kedvenc podcast lejátszó alkalmazásod segítségével. Ha bármilyen ötleted, megjegyzésed volna, írj egy üzenetet bátran mondjuk Messengeren, vagy keress a leírásban is megadott elérhetőségek bármelyikén. Ebben az adás 3-asban még most a podcast történetének viszonylag az elején arra keressük a választ, hogy mifán terem tulajdonképpen a mesemondó. Hol lakik, mit eszik, meg tudod, milyen ember az ilyen. Mesemondó kollégáimmal 3 epizódon át igyekszünk ezt a kérdést alaposan körbejárni. Kedves hallgató, ha már is kedvet kaptál az élőszavas mesemondáshoz, vagy ismersz valakit, akinek nagyon is jól állna, akkor most hegyezd a füled. Mert az adás 3-as 3. epizódjában minél több hazai lehetőséget igyekszünk átbeszélni, ahol éppen mesemondó szuperképességedet fejlesztheted. Ha kihagytunk valamit, feltétlenül keresd meg. Minden mesemondó képzést szívesen népszerűsítek. 3 mikrofon végünk van, ahol ismét 3 mesemondó ül.
Zalka Csenge, nemzetközi mesemondó és író.
Lovranics Júlia, biológus és mesemondó.
Én pedig még mindig Szilvi vagyok, a Kétfülű Mesemondó. No hát, tök jó helyen ülök, és már emlegettük is szerintem előző adásokban valamelyikben egészen biztosan azt a magán mesemondó kört, ahol az én mesemondó történetem tulajdonképpen elkezdődik, ez pedig Júlia, a tiéd volt, név szerint pedig a...
Fairy Ring,
igen. Na, ezt miért kezdted? Mi ez egyáltalán? Mi volt ez a Fairy Ring?
Ez egy mesekör volt, amit én indítottam, ahol a Madár se jár, meg a Mosoly Alapítvány Meseklub és a többi hasonlónak a mintájára. Első körben ezt a saját barátaimnak. Szerintem a legtöbb mesemondóval ez előfordul, hogy amikor elmondja egy társaságban, hogy mesemondó vagyok, akkor 3-4-5-6 barátja azt mondja, hogy jaj, de jó, én is annyira szeretném megpróbálni. És egy kicsit megpróbáltam összefogni ezeket a lányokat, akik akkor voltak körülöttem. És ez a klasszik tábor tűz körüli mesélés is volt, meg volt, amikor már hűvösebb volt, és beszorultunk a szobába. Egyébként nem lett mindenkiből mesemondó, akik oda eljöttek, de nagyon sokaknak volt egy akkor nagyon erős közösségi élmény, ahova tartozni lehetett, meg szép történeteket hallani is jó.
Igen, valamikor... Ugye én is oda elmentem, és nagyon jó volt, nagyon bensőséges volt a hangulata ennek. Emlékszem, palacsintát sütöttünk valami villanyrezsón.
Esőben az ereszabadta villanyrezsón, így van.
Igen, és hazavittem onnan egy irgalmatlanul nagy cukkinit. Meg hát persze a kapcsolatunkat, ami azzal kezdődött, hogy majdnem kidobtál engem, mondtam emlékeim szerint.
Azért azt talán mégse. De valóban ismeretlenül csöppentél akkor ebbe a társaságba, hogy két különböző ismerősöm volt az, aki referált rólad, hogy referenciát adott, hogy téged ismernek, és igen, nem vagy emberevő. Ugye eleinte ez egy zárt körű mesemondó kör volt, tehát tényleg csak a barátaimat hívtam oda, akiket személyesen ismertem, és aztán egyszer elkövettem azt a fatális hibát, hogy a blogomra írtam erről egy blogbejegyzést, hogy létezünk, mire föl te jelentkeztél. De ezt egyébként azt gondolom, hogy tök jól tetted. A Fairy Ringben kicsit talán megengedőbb voltam, mint sok akkori mesekör. Én engedtem, hogy az introvertált lányok első körben inkább felolvasással próbálkozzanak. A legtöbb mesekörön ez egy teljesen totál tilos dolog, hogy valaki könyvet foghasson a kezébe, Én meg nagyon próbáltam biztatni azokat az embereket is, akik először jönnek, akik egy kicsit félénkebbek, hogy a részesei lehessenek ennek az egész dolognak. És én azt gondolom, hogy ez nem volt egy hiába való, mert sok embernek nagyon kedves emléke lett. De utána elmentünk egy kicsit komolyabb irányba is már. Biztos emlékszel, hogy elkezdtünk mesemondós játékokat is játszani. Tehát egy kicsit tudatosan próbáltam egy olyan edzőkört összehozni, ahol tehát nem csak mesélünk, hanem voltak helyzetjátékok, mesemondáshoz kapcsolható játékok.
Megnéztünk videót is.
Igen, és picit tanulva Csengétől, a Csengének az ismerőseire keresgéltem rá konkrétan, akkor Csenge Amerikában volt egyébként, és rengeteget olvastam a blogját, jegyzeteltem ki, hogy kik azok a mesemondók, akikkel ő találkozik, mi a véleménye róluk, és ha YouTube-on volt fönn nekik előadásuk, akkor mi azt kivetítettük a Ferri Ringen, és meghallgattuk őket, hogy tanuljunk belőle. Sőt, az egyik Ferri Ringen emlékszem, hogy Csenge is jelen volt Skype-on, egyenesen Amerikában.
Emlékszem, igen, beszkájpoltam az egyikre.
Ami az időeltolódás miatt nem biztos, hogy annyira triviális volt.
Igen, ezeket mindig be kell játszani, ezeket a Skype hívásokat. Most az amerikai mesemondó ismerőseimmel vagyok ugyanígy a másik irányból, hogy késő este szoktam általában beszélni velük, amikor náluk délután van.
Igen, ezeket sajnos össze kell akkor valahogy hangolni. Uh-huh. Néha nagyon nehéz, mert emlékszem, hogy bátyám sokat járta a világot, és nagyon nehéz volt időnként időpontot találni, mert mondjuk amikor Londonban lakott, még egyszerű volt a helyzet, de hát San Franciscóban kicsit nehezebb.
Ó, arra én is emlékszem, igen. Most cserébe működik egy teljesen ilyen virtuális mesekörünk pont wow. Ezzel a felállással, igen, hogy a amerikai mesemondó barátnőim, akikkel amellett, hogy nagyon jóban vagyunk, szeretek is együtt dolgozni, és együtt dolgozni a meséinken, meg az előadásainkon, hogy velük össze szoktunk Skype-olni. És akkor ők ráadásul nincsenek egy időzónában Amerikán belül sem. Úgyhogy a három időzónát szoktuk valahogy úgy összekombinálni, hogy egy kicsit tudjunk így virtuálisan találkozni, és akkor mindhárman így a virtuális térben tudjuk egy kicsit a meséinket, meg az élményeinket egymásnak átadni.
És akkor ezen a Skype alkalmon is elhangzanak a mesék, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Igen, úgy, hogy amikor valamelyikünk dolgozik egy történeten, akkor ezt el tudja mesélni, vagy ha még nincs abban a fázisban, hogy végig mesélje, akkor beszél arról, hogy mind dolgozik éppen, vagy hogy milyen tervei vannak azzal, amit éppen csinál. Ha valaki egy konkrét fellépésre készül, akkor próbálni is szoktunk egymás hallgatósága előtt, illetőleg dolgozunk együtt meséken. Van egy ilyen new thread, új hagyományos mese kísérletünk, hogy mi akarunk új hagyományos meséket összerakosgatni, és ezen szoktunk dolgozni még.
A hallgatóknak mondom, ezt a New Tradition mesemondást, ezt én majd még később egy másik adásban mindenképpen elő fogom halászni. Lehet, hogy majd Csengével, lehet, hogy az egy angol nyelvű adást, ezt nem tudom, majd még kitaláljuk, és lehet, hogy vegyes. Itthon egész biztos, hogy te vagy Csenge a szakértője, mivel hogy első kézből ismered azt, aki tulajdonképpen elkezdte a mozgalmat.
Az egyiküket, igen.
Igen.
Egyiket a néhánynak, aki elkezdte a mozgalmat.
Na jó, ez egy teljesen másik...
Vissza a Ferri Ringhez.
Vissza a Ferri Ringhez. Tehát akkor szerintem a tanulságot levonhatjuk, hogy akinek egyáltalán kedve van már így mesét mondani, nyugodtan elkezdhet ilyen bizalmas körben a barátokkal, és meglepően sokan fogják föltenni a kezüket, hogy ja, mesét hallgatni? Igen, jövök!
Igen, ez így van. Vagy mondani is, tehát, hogy én azt gondolom, hogy lehetünk egy kicsit megengedőbbek ebből a szempontból, hogy én elnézőbb lennék ebben, hogy akinek kell, az nyugodtan szorongassa. Nem muszáj mindenkinek fellépő mesemondóvá érni, de hát ugyanakkor meg egy nagyon erős közösségi élmény tud lenni. Meg baromi jó játék. Egy konkrét játék eszembe jutott, azt még gondoltam, hogy elmesélem, amit én nagyon szerettem, már nem is tudom honnan szedtem, amikor tárgyak voltak, és a tárgyaknak kellett kitalálni egy másfajta jelentést, tehát egy kosár tárgyal jöttem be, és akkor valami tök mást kellett kitalálni. a tárgyra, hogy az mire jó. Mondjuk egy krumpli nyomót kellett eladni, mintha egy tévéshowban lennél, hogy ez valami csodálatos varázseszköz.
Igen, ez az a mi ez alapjátéknak mindenféle variációja, és ennek ez egyik ilyen lehetőség, hogy ilyen telesopos módszerrel el kell adni a terméket.
Igen, szerintem pont veled ültünk egyszerbe kidolgozni egy ilyen egész komplex alkalmat, amire válogattunk direkt ilyen játékokat, hogy milyen játékok azok, amik segítik a mesemondásnak a tanulását egy kicsit lazább játékos formában.
Igen. Oda elsősorban ilyen improvizációs játékokat szedtünk össze, mint hogy a mesemondás maga is egy ilyen improvizatív, fél improvizatív műfaj. Ez legalábbis szerintem, mert hogy azért van az emberben egy ilyen elképzelés, hogy honnan, hova akar eljutni, de hát az, hogy milyen úton, az ott és akkor dől el. Közben, miközben mondtad a Fairy Ringet, szóba került, hogy voltak már más körök, aminek a mintáján felbuzdulva te is elkezdted a magadét. Az egyik, ami elhangzott, az ahol a madár se jár, jaj, te iszkula. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy már volt egyébként egy podcast az egyik hagyományos házás képviselőjével ennek a mozgalomnak. Ti jártatok ahol a madár se jár, mesemondó körön?
Én igen, én többször is.
Én is kétszer, háromszor valahogy így, én is többször voltam.
Szerintem én egyszer sikerült időt szakítanom erre.
Ez is egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy az ember egy kicsit begyakorolja a meséit, pont amit Csenge is említett, erre is nagyon alkalmas a profinak is egy ilyen amatőr mesemondókör, hogy fellépés előtt oda tudja vinni, begyakorolni. Kiválóan az összes baki ki tud derülni egy ilyen előzetes próbán. Azóta van egy mese, ami a kedvencemmé vált, és nagyon-nagyon szeretem, a százlábú, aki egész nap szorgalmasan dolgozik, és lábakat készít az idők hajnalán, amikor még minden állatnak kevesebb lába volt, mint amennyit szeretne. Na most ezt az Ahol a madár se jár, úgy sikerült előadnom, hogy a százlábú kézműves volt, és lábakat készített. És onnantól nem lehetett tovább mesélni, mert általános röhögésbe fulladt az egész. Na most azóta nagyon figyelem, hogy ne legyen kézműves a százlábú.
Igen. Azt még talán tegyük hozzá, hogy ez az Ahol a madár se jár, ez egy... Amennyire legalábbis én tapasztaltam, ez egy elsődlegesen népmesei vonalat képvisel.
Elsődlegesen magyar népmesei.
Igen.
Szokták díjazni, hogyha valaki nem magyar mesével.
Bár vannak kivételek, azért én hallottam már, ott Kriszta is szokott ilyen északról hozott történeteket, Lacitól is hallottam ott már.
Előfordul, de amikor mondjuk reklámozzák, tehát amikor legutóbb a mintaszom csatáján, amikor reklámozták, akkor mondták, hogy oda elsősorban magyar meséket várnak. Tehát, hogy egy-két kitekintéssel.
Igen, ez biztos.
Béndi Bári macskát, az tuti biztos, hogy ott hallottam először a Krisztától, és az már pedig
török.
És akkor van még egy kör, ami nekem az eszembe jutott, de nyugodtan majd kiegészíthetitek még a sort. Ez volt a tökhintó, ha már hazabeszélhetek. Amit szeretnék újra beindítani, az itt a könyvtárban volt ez egy ilyen félig nyitott, félig belső mesemondókör
mint a
volt.
A kis herceg óriás kígyója, félig nyitott, félig csukott.
Na, erre még nem gondoltam, de könnyen elképzelhető.
Óriás kígyó
mesegálja a helyét. Igen. Ide én alapvetően kerestem mindig olyan embereket, akiknek még volna kedve mesét mondani, de ugyanakkor az alkalmakat már úgy hirdettük meg, hogy névvel. Tehát meg volt az, hogy kik fognak mesét mondani konkrétan. Általában egy ilyen 10-15 fő gyűlt össze, úgyhogy egyébként én a könyvtárakat nagyon javaslom, hogyha valaki ilyesmit szeretne beindítani, mert előfordulhat, hogy mondjuk csak a baráti körből nem jön össze egy társaság, de egy könyvtár mindig örül annak, hogyha rendezvényt viszel oda. Vagy hát a többségük biztos, hogy örül. De pont nemrég voltam egy olyan könyvtárban, ahol egyszerűen erőforrás hiányra panaszkodtak, úgyhogy ott nem nagyon vannak rendezvények. De általában ez tökre működik. Én szerintem, nem tudom, Júlia, te elég sokon ott voltál akkor is, ha esetleg éppen nem meséltél. Volt ilyen, hogy nem meséltél?
Nem, szerintem én ott pont mindegyiken, a Mitofon voltam úgy, hogy nem meséltem, de tök hintó mindegyiken meséltem, amin ott voltam.
Hát akkor viszont így. De hogy te hogyan érezted? Mert én nekem az volt a benyomásom, hogy a végére már úgy kezdett egy kicsit elfáradni ez a tök hintó. Hogyha újra kezdenénk, akkor valahogy át kell gondolni.
Hát én ilyen terítési görbére nem emlékszem. Nekem az a gondolatom volt a tök hintóval, hogy ez kicsit olyan, hogyha egyszer alapítanánk egy mesemondó iskolát, akkor olyat nem lehetne szépen megcsinálni, hogy amilyen a Fairy Ring volt, az az alap, és onnan lehet tovább fejlődni a tök hintóba, majd onnan tovább a Mitofba. Mert hogy ez szerintem ennek van egy tök jó íve. Tehát, hogy a Fairy Ringesek még nem voltak fellépő mesemondók. Ott az egy vívó iskola volt. Teljes amatőröknek is. A tök hintó az már attól komolyabb volt egy kicsit, hogy ott már volt valódi közönség, teljesen élesben ment minden, nem lehetett elbújni a mások háta mögé.
Viszont ugyanakkor meg egy teljesen barátságos közeg volt, hiszen kevesen is gyűltünk össze általában, de azért volt közönség.
Jól tudom, akkor ez nem volt egy fizetős fellépés.
Nem.
Tehát, hogy azért is, hogy ez nem egy fizetett fellépés, ez megint egy másik szint.
Pontosan.
Igen. De nem emlékszem én ellaposodásra, vagy elunalmasodásra. Szerintem jó volt.
Hát akkor csináljuk meg újra. Mindig nyaggat egyébként a könyvtár, hogy tök hintó. De...
Könyvtárosok kedves emberek.
De egyébként igen, tök jó fejek, csak hát kapacitás is kell hozzá.
Források.
Sajnos a tök hintóra is mindig föl kellett készülni.
Így van.
Egyébként ott én annyit vezettem be, hogy aki csatlakozott a mesemondók körébe, hogyha nem ismertem korábban, mert mondjuk már mesemondó volt máshol, akkor egy kicsit leültem vele beszélgetni. Ami nem egy olyan beszélgetés, hogy igazából semmi felvételi, hanem egyszerűen csak így tisztázzuk az alapokat, hogy mit értünk mi mesemondás alatt, milyen meséket várunk szeretettel, milyen beszólásokat nem. Tök normális emberi alapok, csak legyen tiszta. Igen, mert hogyha nem szereti a denevéreket, akkor ugye ki van zárva. Akkor hát jobb, ha nézőnek se jön. Nem.
És akkor igazából ennek az ívnek a vége a te modelled szerint az meg a mitoszok csatája, ahol meg, ami meg már egy fizetős, tehát jegybevétellel rendelkező hivatalos rendezvény, és ott meg előtte a csapat szokott együtt próbálni. Tehát, hogy ott meg akik mitoszok csatája mesélők, ők előtte összegyűlnek, ideális esetben mindannyian, és akkor együtt próbálunk, és együtt megbeszéljük, hogy milyen mitosszal készülünk, melyikek illenek párba, és most, amikor jött újonc a csapatba, akkor őt is ott hallgattuk meg ezen a próbán először. Tehát ugye a mitoszok csatájának viszont benne van az alap tézisei között, hogy ott viszont profi fellépéssel kell színpadra állni, mert különben az egész hát márkának, most nem tudom, brandnek, az egész mitoszok csatája brandnek a hírneve sérül, hogyha nem színvonalasak az előadások. Tehát, hogy az meg már a következő lépcsőfok.
És akkor még van azon túl is számtalan lépcsőfok.
Hát ott igen, és akkor utána van a...
De ne ijesszük el azokat, akik még csak tanulni akarnak. Ugye arról már beszéltünk a korábbi adásban, hogy ezt előbb-utóbb el kell dönteni, hogy én maradok házi mesemondó, és ott vagyok nagyszerű, vagy szeretnék kilépni a külvilág felé. Mindenféle helyen lehet tanulni is a mesemondást. Megint visszautalnék a Hagyományok házára, hiszen ott Bogival egy másik adásban már elég sokat beszéltünk arról, hogy ott van egy képzés. Az is kifejezetten népmesei képzés, hát és magyar népmesei, ugye ez a Hagyományok házától nem is meglepő. De ezen felül még van számos, egy pillanatra még kérem a mikrofont, mert szeretnék most előre utalni egy jövőbeli podcast adásra, ugyanis most nagyon várom, még néhány nap múlva fogok interjút csinálni a Meséfejből csapat egyik tagjával, akik fejből mesélést oktatnak átlag és a pedagógus halandóknak és hasonló embereknek, akik késztetést és vágyat éreznek arra, hogy meséljenek fejből. még én sem tudok minden, de egy nagyon jó kezdeményezés, úgyhogy teljes vászélességgel szeretnék a hirdetésük mögé beállni. És akkor menjünk. Magyarországon lehet még a Hagyományok Házán kívül valahol tanulni?
Hát ahol most én oktatok, az a Világszép Alapítvány, de ugye ez össze van kapcsolva egy önkéntességgel. Uh-huh. Tehát, hogy nekünk a mesemondó képzéseink az önkénteseinknek és lendő önkénteseinknek szólnak jelen pillanatban. Tehát, hogy aki csatlakozik a Világszép csapathoz, mint mesemondó önkéntes, őket képezzük ki arra, hogy tudjanak aztán profin és jól a gyerekeknek mesélni a gyermekotthonokban és a táborokban. Hát ez nem ennyiért képzés, de ez egy mesemondó képzés, és vannak hozzá járulékos workshopok és egyéb továbbképző alkalmak is.
Meg amit a korábbi podcast adásban már mondtál, hogy ott van egy tekintélyes meseadatbázis nekik, amiből tudnak Igen. dolgozni. Úgyhogy érdemes ilyen helyekre elpályázni, mert nagyon komoly erőforrásoknak lehet az ember
Igen.
tagja.
És ugye ez elsősorban viszont a gyerekekről és az önkéntességről szól, viszont terveinkben szerepel az is, hogy hirdessünk olyan nyílt alkalmakat is, amikor nem csak az önkénteseink vehetnek részt, akár mesemondás jellegű képzésen is, hanem legyen a Létraklub rendezvényhelyszínen olyan lehetőség, hogy külsősök is jöhessenek mesemondást tanulni. Úgyhogy ez majd valamikor a táblati tervek között föl fog bukkanni, hogy ilyet is tudjunk biztosítani.
De jó, akkor várjuk a híreket erről. Szerintem biztos, hogy nagyon sokan jelentkeznének ilyenre, mert egyre terjed a mesemondás, és ezért egyre többet kezd el érdekelni, hogy is kell ezt csinálni.
Igen, és én is tartottam, tehát hogy volt ez a Tarka-Barka meseműhely, amit emlegettünk valamelyik adásban, én is tartottam műhelyeket simán érdeklődőknek magán, tehát hogy én mint mesemondó, és nem mint Világszép munkatárs. Több ilyen műhelyem is volt mindenféle témákban. Hívtam ide külföldi mesemondót is, tavaly előtt a Budapest Pride-on volt itt a Daniel Bellon, akit emlegettünk a New Thread mesék kapcsán, ő tartott workshopot. Illetőleg most megint szóba került, mert többen megkerestek azzal a kérdéssel, ami nekem a személyes egyik kedvenc témám, ez a hogyan kutassuk a saját meséinket, meg a hogyan működik a mesemondás és a szerzői jog kérdésköre, és akkor most többen megkerestek azzal a kérdéssel, hogy ha elég ember összegyűlik, akkor tartanék egy ilyen képzést, hogy mesekutatás, mesék forrásainak a felkeresése, mesék jogtisztaságának a megállapítása, tehát egy ilyen mesekutatói workshopot tulajdonképpen, ami nekem egy nagyon izgalmas téma, és Amerikában nem egy ilyet tartottam, mert az ottani mesemondóknak se abszolút nem egyértelmű, hogy ezek hogy működnek, úgyhogy most nagyon izgulok, hogy ha összejön elég ember, akkor lesz egy ilyen műhely is.
Engem is érdekelne.
Na. Szerintem akkor a személyeinkben két jelentkező már is van, de biztos, hogy még, mert hát Magyarországon ugye mesemondó, mint említettük már, az egyre több és több van, Igen. úgyhogy ez egyre komolyabb téma. Visszatérve az önkéntes lehetőségre, még a Tekergő Meseösvény Egyesületet meg lehet említeni, ahol szintén lehet mesemondást tanulni és csinálni. És egyébként annyiban kapcsolódik a Ferryringhez, hogy most ugye van egy új felújított programjuk, az Idősek Otthonában való mesemondás, és itt ők nyitottak olvasó emberekre is. Pontosan azért, hogy ne zárjuk ki azokat, akiknek volna hozzá kedvük, de még nem érzik magukat elég biztosnak ahhoz, hogy élő szóban mondják el a mesét. És aztán hát megtámogatják mindenféle képzéssel, és a későbbiekben ha van még kedvük hozzá, akkor lehet váltani a papírról az élő szóra.
Ez rendkívül szimpatikus nekem. Sajnos nem sikerült időt szakítanom erre, de nagyon nézegettem ezt a programjukat, úgyhogy hát, ha egyszer sikerül ebbe belekeverednem, ha több időm lesz, mert ez az időseknek mesélés, meg az idősek meséltetése, az pont a családi mesekutatásom miatt nekem is nagy kedvencem, és ez egy jó kis műfaj.
Bizony, hogy mennyire jó az egy korábbi adásból kiderül, úgyhogy lapozzatok vissza, kedves hallgatók, nem tudom, hogy hányadik adásra, nemrég. Szerintem most pillanatnyilag az az utolsó, amikor ezt fölvesszük, de ha nem, akkor tévedtem. Jó. Önkéntes lehetőségek. Én másról nem tudok most hirtelen.
Kórházakban szokott lenni. Én nem emlékszem rá, de mintha onnan is megtudtam.
Arról beszéltünk valamelyik adásban szintén a múltkor. Amit én tudok, az Pécsen a Nevetnikék alapítvány, akik mindenféle foglalkozásokat visznek gyerekkórházakba. Többek között én most tartottam nekik mesemondó képzést is. Úgyhogy tehát, hogy hozzájuk, ha valaki konkrétan mesemondóként akar csatlakozni, akkor az is egy lehetőség. Nekik is van egy elég komoly önkéntes képzésük, mert azért nyilván az sem mindegy, hogy egy gyerekkórházba hogyan megy be valaki, de ott is van lehetőség, hogyha valaki ilyen irányba szeretne a mesemondással elindulni.
Igen, a Mosolygó Kórház alapítvány, amire szerintem te gondolsz, nagyon régen ott, én Hajós Erikát onnan ismerem, most nem tudom, hogy működik-e még.
De az tény, hogy Facebookon nagyon sokszor szoktam látni, hogy keresnek kórházak önkéntes mesemondókat, és ezt volt is már, hogy továbbítottam olyannak. Engem is ugye nagyon sokan keresnek meg azzal, hogy hol tudják ezt elkezdeni, és többször ezt a Facebook linket passzoltam át, hogy például itt.
Na, szóval, hogy azért lehet egy csomó helyen önkéntesként is mesélni. Valószínűleg lehet több helyen kórházban is, például Pécset.
Igen.
De minden esetre, hogyha ilyen lehetőség eléd ugrik, akkor nézd meg, hogy mi ez a szervezet, érdeklődj utána, mert ugye ez nagyon fontos, hogy maga a kórház is tudjon róla, hogy mentek. Tehát, hogy így tényleg meg legyen az egésznek a megfelelő jogi és elvi kerete.
Illetve amit én még nagyon szorgalmazok, az, hogy szerez magadnak egy gyakorlóterepet. Nekem az a gimnázium volt egy gyakorlóterep, ahol anyukám tanít Győrben, és oda én bejártam vele, többször most is megyek majd ezen a héten is, tehát így néha felbukkanok náluk, és akkor végig megyek 4-5-6 osztályon, és minden osztályban mesélek, és ezzel bejáratom, begyakorlom az új meséimet, meg nyilván találkozok többször ugyanazokkal az osztályokkal, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog, amikor van az embernek egy fix gyakorló terepe, ahol lehetősége van rá, hogy akkor ti ezt most tőlem ingyen kapjátok, mint szolgáltatást, cserébe ti vagytok a gyakorló terep, tehát hogy akkor cserébe én jövök, és bejáratom az új sztoriaimat. Tehát hogyha ilyen iskolát, óvodát, kinek milyen közönség a kedvence, akár idősek otthonát, akár valamilyen rendszeresen látogatható közönséget talál magának, akkor ez egy végtelenül hasznos dolog tud lenni a gyakorlás.
Egy ilyen alkalom akkor ugye néz ki, hogy így végig szaladsz gyakorlatilag az egész iskolán egy nap alatt?
Hát úgy szokott lenni, hogy ilyenkor anyukám, aki ott tanít, kiír egy listát a falra, hogy első óra, második óra, harmadik óra, és a tanárok beirogathatják, hogy melyik órában, melyik osztályhoz szeretnék, hogyha bemennék, és akkor van, mondjuk összevonnak két osztályt, vagy egy osztálynak a két felét, hogyha éppen olyan, hogy külön angolosok, vagy valami ilyesmi. És akkor általában angol órákra megyek be angolul mesélni, ami ugye nekik is gyakorlás, vagy pedig magyar órákra szoktak még behívni, és akkor igen, akkor általában végig szaladok 5-6 órán, és délutánra kipurcanok teljesen, de addigra már 5-6-szor begyakoroltam azt, amit éppen kedvem volt elmesélni.
De higgyétek el, egy ilyen álmokfutás az biztos, hogy tényleg berögzíti a meséket. Júlia, akartál valamit mondani?
Igen, ezzel kapcsolatban lenne egy észrevételem. Ezt nekem Csenge viszonylag korán mondta, hogy fogadja körökbe iskolát, óvodát, és menjek járni mesélni. Én ezt meg is tettem. Én nekem is volt gyakorló iskolám Székesfehérváron 2 is, mert visszajártam mesélni ahhoz a tanítónénihez, akinél én voltam alsós, az volt az egyik. A másik pedig az édesanyámnak az egyik nagyon kedves barátnője, aki szintén tanítónéni, és ő is visszaszerzett engem az ő saját iskolájába. Ezzel egy probléma volt, hogy én felkészültem ezekre a nagyon-nagyon kedves, nagyon jól nevelt, alsós gyerekekre, akikhez oda engem bevittek, és a tanítónéni rendkívül lelkesen felkészítette a gyerekeket erre, hogy jön a mesemondó néni, és akkor hogy kell viselkedni. Kezdő mesemondóként azt gondoltam, hogy ja, ilyenek a gyerekek, hát ez pite könnyű, milyen aranyosak, milyen kedvesek és érdeklődőek, majd bedobtak engem a mélyvízbe, amikor elmentem élesben a fellépésre, családi rendezvény.
Jó, az, azért ez egy külön terep. A családi rendezvény az egy külön terep. Tehát,
csak ezt gondoltam, hogy elmondom, mert esetleg kezdő, totál kezdő mesemondók is hallgatják a műsort, hogy ezzel érdemes vigyázni. Tehát igen, a gyakorló iskola, a gyakorló óvoda nagyon jó. Viszont érdemes képpel kerülni azzal is, hogy egyébként milyen tud lenni egy mesemondó fellépés, mert lehet, hogy ez a szép, hosszú tündérmese, ami egy művészeti tagozatos elit negyedik osztálynál nagyon szépen jól működik, az nem biztos, hogy működni fog egy olyan családi rendezvényen, ahol ott van a 3-5 éves anyával, apával, vagy esetleg anya nélkül, aki azt mondta, hogy ő inkább elmegy kiállítást nézni, vagy koncertre, és a kisgyerek pedig ott marad neked, hogy szórakoztass, mert a szervező felajánlotta, hogy addig a szülők elmehetnek, amíg a gyereket te szórakoztatod. Készülni kell erre is.
Hiszen a mesemondó egyúttal babysitter is.
Jobb esetben nem.
Valamint.
Ez azért
Schuster a szélsőséges. És villanyszerelő.
Szélsőséges példa, de igen, tehát hogy alapvetően sokkal interaktívabbra kell tervezni, mint ahogy egy osztályteremben ez feltétlenül működik.
Hát vigyá le, hogy csináld interaktívan az osztályteremben is.
Igen, csak, hát,
csak kezdő, egy kezdő ember igen. esetében ezek tökre számítanak tényleg, igen. hogy ez olyan, mint a ugye, gyakorló iskolába jártam annak idején, és, de hogy nyilván egy gyakorló iskolába beküldeni egy valakit, ahol megszokták a diákok azt, hogy ott van egy ember, aki úgy nem lehet, hogy kicsit szerencsétlenkedik, de ha jó fej, akkor mondja neki néhány dolgot, és akkor majd nem fog annyit szerencsétlenkedni. És más az, amikor utána beküldik egy szakközépiskolába, és találkozik az igazi magyar valósággal.
Ja, mondjuk nekem az a szerencsém, hogy az a suli, az a gimi, ahova én jártam anyukámékhoz, az félig szakközép. Uh-huh. De egyébként a szakközepes osztályok a legjobb arcok a világon. Uh-huh. Tehát, hogy náluk,
csak arra a vagányságra föl kell készülni
azt értem,
lelkileg.
Azt értem, csak egy csomószor az, hogy a gimnazisták ráülnek a kezeikre, és teljesen hitott csendbe végighallgatnak. Az nyilván. Engem sokkal kevésbé szórakoztat, mint amikor átmegyek a szakközepes osztályhoz, és állati jó beszólásaik vannak. Uh-huh. Tehát, hogy nem biztos, hogy a csendben és udvariasan figyelő közönség uh-huh. jó lesz neked, mint mesemondónak. Egyébként viszont ezt bármilyen más gyakorló terepre elmondhatjuk, tehát a Fairy Ring ugyanúgy nem fog téged felkészíteni egy rendes fellépésre. Tehát ez bármilyen Persze. gyakorlásnál benne van a pakliban, uh-huh. ami szerintem fontos, és amit el szoktunk mondani mondjuk a világ szépes önkénteseknek is, az az, hogy ha magát a mesét begyakoroltad. Tehát ha már nem azon gondolkodol, hogy most a róka jön előbb, vagy az oroszlán jön előbb, vagy hogyha nem azon gondolkodsz, hogy akkor most mi volt a harmadik próba, hanem ha itt taktra megy neked a mese, akkor utána, ha bedobnak a mély vízbe, akkor ott már nem kell azon gondolkodnod, hogy a róka vagy az oroszlán lesz előbb a mesében, hanem akkor tudsz arra koncentrálni, hogy lekösd meg mozgasd őket. Tehát ugye arra ezek a csendes osztályok is jók, hogy a saját agyadba bevésd a mesét, hatszor egymás után, és utána már tud az egyéb dolgokra koncentrálni, mesélés közben is van felszabadult figyelem kapacitásod arra, hogyha közben elkezd felmászni a lábadon egy gyerek, akkor színpadon is volt ilyen fellépésem, hogy két totyogós kúszott fölfelé a lábaimon. Konkrétan a szülők hagyták, tehát, hogy én álltam a színpadon, kis miniszoknyába magas sarkúba, és így kúszott föl két gyerek a lábaimon.
Ezt hamar megtanultam, hogy szoknyában, ha nem muszáj, nem megyek gyerekközönség közé, mert,
igen.
mert hogy egyszerűen a szoknya az, amit az elsőként elkezd emelgetni.
Igen. Igen, tehát ezeket a saját bőrén tanulja meg az ember. Én például visszatérve a szabadtéri fesztiválos fellépésekre, ami a leghardcore-abb fellépés, ami létezik.
Sörpaddal.
Igen, erről nagyon sokat tudnánk szerintem mesélni.
Fogunk is egy másik adásban.
Hogy azt is a saját bőrömön tanultam meg, hogy én konkrétan szólni szoktam a szervezőknek, hogy nyomtassanak ki egy lapot, hogy a mesemondó gyerek megőrzés nem vállal. Tehát, hogy tegyük ki a sátor elé, hogy ha itt hagyod a gyerekedet, az itt hagyod gyerekért nem tudunk felelősséget vállalni, mert tényleg ott hagyják az ilyen sátrakban a kicsiket, amit tök cuki, de én nem vagyok gyerekfelügyelő, meg nem is vállalhatom el ezt a felelősséget.
Nincsen hozzá kompetenciánk sem, tehát, hogy sem jogi, sem szakmai.
Igen, abszolút, tehát nem is, tehát jogilag nem is vigyázhatok ilyen ott a gyerekekre, de ezt is a saját bőrömön tanultam meg, amikor először bedobtak a mély vízbe, hogy ki kell nyomtattatni egy táblát a szervezőkkel, hogy ide, tehát egy nem gyerek megőrző. Úgyhogy egy csomó ilyen nyilván van, de a gyakorlás az meg gyakorlás bármilyen formájában.
Persze,
van,
tehát csak igen, jó, ha ez is igen. elhangzik, hogyha a kezdőne. Tehát ha már egyszer belestem ebbe a gödörbe, akkor jó, hogyha a hallgatóságban ülő kezdők nagy nem esnek bele ebbe.
Vagy beleesnek, de eszükbe jut, hogy ja, mondták.
Egyébként a szabadtéri fellépések és a horror kapcsolatára visszatérve,
horror. Ezt
még muszáj közbeiktatnom, hogy én voltam egyszer a Csengének ilyen szabadtéri mesesátras fellépésén.
Sose felejtem el.
És a Szuper Kukák című nótát azóta tudom.
Ja, mert közben, mert hogy ez a fesztivál színpad mellett volt a mesemondós játor, tehát hogy a saját szavaimat nem hallottam a zenétől. A másik az oldalon, az ugyanaz a fesztivál, a másik oldalon pedig volt egy tűzoltó autó, ahol a gyerekek megnyomhatták a szirénát.
Ha lehet valahogy széttrollkodni.
Igen, sem igen. De tényleg, hogy az. Amit, arra az egy fesztiválról rengeteg sztori van, de ezt majd egy másik ja. adásba bővebben kifejtjük.
Ja. Nagy Henikőnek egyszer meglátogattam egy ilyen fesztiválos mesélésén, és hát ahol ő ült, nem messze tőle, ilyen, nem tudom, milyen korabeli, vagy korabeli kópia puskákat lehetett kipróbálni. És hát voltak ugye vendégek, akik kedvet kaptak hozzá.
Egyébként viccen kívül, amikor a világszép önkénteseket képezzük, van egy olyan játék, amit úgy hívnak, hogy zavaró tényezők. Nagyon ajánlom mindenkinek, ez az a klasszikus drámajáték, amikor valaki feláll és elkezd előadni, jelen esetben elkezd mesét mondani, és mindenki más a csoportból pedig kitalál egy bizonyos dolgot, amire ő valamit csinálni fog. Például, hogyha a mesemondó színt említ, akkor én ugrok egyet.
Jaj, ez a műzének volt, most Hollószínház, vagy valami hasonló.
Igen,
volt, tehát ez egy drámajáték.
Igen, és akkor az a játék
a
lényege.
Méhész
az a játék lényege, hogy a mesemondó miközben próbálja végigvinni a meséjét, miközben mindenki szanaszéjjel trollkodja, közben próbálja kitalálni, hogy mik azok a triggerek, vagy mik azok a szavak, vagy dolgok, amikre ők csinálják azt, amit csinálnak. Tehát még arra is koncentrálnod kell, hogy mit mondtam, amire ugrott egyet, és akkor lehet ezzel játszani jó sokáig, és az a cél, hogy végigvidd a mesédet az összes zavaró tényező ellenére, és akkor ilyenkor meg lehet a gyerekektől ihletet meríteni, tehát van, aki a villanyt kapcsolgatja, van, aki elkezd ordítani, hogy pisilni kell, valaki megpróbálja a táskádat kiborítani közben, tehát hogy lehet ilyen ötleteket szerezni bármiféle gyerek közönségtől rengeteget, és akkor ezt a játékot mi minden egyes önkéntes jelöltünkkel leszoktuk játszani.
Ez nagyon jó. Élőbe csináltam, ezt majd ide mindjárt bevágom a vonatkozó felvételt. Hát saját célra felszoktam venni a könyvtáros meséléseimet, és volt egyszer egy kisfiú, aki elkezdte mondani, hogy egyszer volt, hol nem volt.
Hetet hét országon is túl, és talán még azon is túl, egy olyan három lépéssel, volt egyszer egy szabó ember. Azt tudjátok, hogy a szabó ember mit csinál? Ruhákat készít. Ez olyan ügyes volt, hogy ez tudott női ruhát varni, tudott férfi ruhát varni.
Férfi ruhát.
Még baba ruhákat is tudott készíteni.
Baba ruhát.
Sőt, lovagló öltözetet is, ha kérték. De voltam egy nagy bánatja ennek az embernek. Ugyan mi bánatja lehetett, hiszen volt neki felesége. Nem is akármilyen gyönyörű szép felesége, de még gyerekeik is voltak.
Na.
Van olyan, hogy minden szavadat megismétlik, tehát hogy ez a klasszikus, amikor elkezdik elismételni azt, amit mondasz. A másik, ami halálos, ez amikor ülőpárnák vannak kirakva. Júlia azt is tapasztalta az egyik fellépésemen. Igen, tehát hogy ki voltak téve ülőpárnák, de kevesebb párna volt, mint gyerek, és ez az öreg hiba a szervezésben, mert bunkerépítéstől a párna csatán keresztül.
És ha vannak párnák, akkor legyenek ugyanolyanok.
Igen. Igen, mert ha nagyobb párna van, meg kisebb, akkor ott vér fog
meg
fajni.
Macis, meg piros, én a rózsaszínen akarok, de az csíkos.
Igen, tehát hogy ezek, amiket kitapasztal a mesemondó igazából terepen, és aztán rájössz, hogy a trollkodást azt hogy lehet kezelni, meg van, amikor egyszer el kell engedni. Tehát, hogy van, amikor rádió vagy. Ez mondjuk a lehető legrosszabb opció, de van olyan, amikor rádiónak kell lenni, mert különben esélytelen végigérni a mesét.
Igen, és az a baj, hogy ilyenkor mindig van azért a közönségben egy-két olyan, akit ne tényleg figyelne, és igen. Őt érdekli, amit mondasz, csak neked van benne ez a tudatodban, hogy valaki mindig letapossa a mesét.
Igen, és ugye közben arra figyelsz, hogy a gyerek a párnával a másikat csapkodja az egyik oldalon, a másik oldalon próbálsz rá koncentrálni arra a gyerekre, aki meg teljesen benne van a mesében, és azt mondogatja, hogy és aztán mi történt? És közben még emlékezned is kell rá, hogy akkor milyen sorrendben jöttek az állatok a történetben, az a nehéz. Tehát, hogy ezért kell a meséket alaposan bejáratni.
Kedves hallgatók, aki mesemondó szeretne lenni, ne vegye el a kedvét, mindez.
Játszol sok videójátékot, azok pont erre jó.
Igen. Szóval, hogy azért az első mese alkalmak biztos, hogy nem így néznek ki, és hogyha házi mese mondó leszel a végén, azok se nagyon így fognak kinézni.
De hogyha így néz ki, akkor megáttestél a tűzkeretségen. Tehát így van, meg már rosszabb nem lesz.
Megijedni nem kell. Elszaladni, megijedni.
De figyelj, tök profi mesemondóknak is van olyan mesemondó előadása, amit szétrolkodik valaki, vagy egyszerűen csak nem. Tehát, hogy nekem most volt olyan előadásom, hogy néma csöndbe hallgatták végig. És így nem értettem, hogy mi történt. Tehát, hogy előfordul a lehető legprofibb amerikai, nem tudom én, 30 éve főállású mesemondó előadásokat is láttam olyat, hogy egyszerűen nem, mert összeesett, mint a szuflé, mert de nem a mesemondó miatt, hanem valami a közönséggel nem jött létre, valami kapcsolat, valaki rossz paszba volt, valami történt, amiről nem tudtunk előtte, tehát, hogy voltak, láttam én olyan fellépéseket, egyszerűen nem a mesemondó hibája, hogyha valami nem úgy jön össze, ahogy ez benne van a pakliba, meg a szakmába. Tehát, hogy senki ne keseredjen el, kedves hallgatók,
nem.
Hogyha nagy levegőt vesz és fejest ugrik a mesemondásba, és aztán belefut egy ilyenbe, mert ez teljesen természetes.
Igen. Akkor szerintem ugorjunk még egy iskolába, ami egy nagyon személyes iskola, és ti nagyon jól ismeritek, hiszen Júlia, neked szakmai kapcsolatod volt Csengével, van is, nem tudom, hogy folytatódik-e az a mentoring tevékenység, ami
igen, volt. Ez egy nagyon informális dolog volt, azt hiszem, ez amit a Júlia Tarkabarka iskolaként szokott emlegetni. Amikor nyaranta voltam itthon, mert Amerikában értem egyetemre, akkor tartottam nyaranta itthon ilyen mesemondó képzéseket, amiket emlegettem most korábban, és akkor ez futott igazából Tarkabarka meseműhely címen, és akkor most is előfordul néha, hogy milyen tematikus dolgokat meghirdetek, amikor van rá energiám, meg van rá érdeklődő. De ez igazából nem egy hivatalos képzés, vagy iskola, hanem ez egy tudás átadás. Ugye megjelent 2016-ban a Mesemondók már pedig vannak című könyvem, amiben így próbáltam összehordani minden infót, ami nekem nagyon nagy segítség volt, amikor én kezdő mesemondó voltam, és amit én nagyon sok másik mesemondótól szedegettem össze, meg könyvekből, meg saját tapasztalatok alapján, és tulajdonképpen az volt a cél, hogy aki tényleg Magyarországon kezdő mesélő, és ezt a fajta nemzetközi mesemondást szeretné űzni, amit én csinálok, legyen valamiféle, történjen valamiféle tudás átadás, meg legyen valamiféle kapaszkodó, vagy kezdőknek való, hát kézikönyv igazából, vagy forrás, ahol, aminek az alapján el lehet indulni.
Júlia, te emlékeim szerint mindig úgy emlegetted Csengét, hogy mesemondó mesterem.
Igen, hogyne, hiszen tőle hallottam először ezt, hogy mesemondó az olyan, mint olyan létezik, illetve én nagyon sok személyes támogatást is kaptam, mert hogy nekem Csenge nem csak a mesemondó kollégám, hanem nagyon kedves barátom is, és gyakorlatilag az első pillanattól kezdve megosztotta velem a tapasztalatait, nem csak a logón keresztül, hanem ugye ő hívott el engem ide a Mosoly Alapítványhoz, amikor is utána kaptam tőle ajándékba is mesét, volt, hogy ő is meghallgatott engem eleinte, még többször volt talán, hogy Skype-on is fölhívtalak, meghallgatta a meséimet, tehát el is próbálhattam neki. Egyébként ez is egy érdekes, kedves gesztus, amikor mesemondótól mesét kapsz. És például a mentortól ez is egy nagyon jó, amikor olyan eszközöket kapsz, olyan történeteket kapsz, amit utána nagyon jól tudsz használni. És van is olyan mesém, amit a mai napig használok, és az egyik alapdarabja a készletemnek, és Csengétől van. Vagy pedig olyan játék, amit a meséléshez tudok használni, egyébként használom múzeumpedagógiai foglalkozáson is, és mindig minden tanítónéni megemlíti, hogy az de jó volt, hogy te nem ordítasz a gyerekekkel, hanem azt mondod, hogy tik, tak, és akkor figyelnek, és akkor játszanak, és mégse azt mondtad, hogy legyen csönd! És ezt a játékot is Csengétől kaptam például. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az ilyen mesekörös társaságon kívül tök jó dolog az is, hogyha valakinek van egy ilyen mentora, személyes jó barátja, aki már egy kicsit jobban benne van a szakmában, és személyesen ad neki tanácsot.
És akkor ezt mondjuk itthon úgy tudom elképzelni, hogy mondjuk én azt mondom, hogy a bomberák majától akarom eltanulni a tudományát, és akkor írok neki, hogy figyelj már, Maja, én szeretnék mesemondó lenni.
Maja egy kedves ember, úgyhogy mernék is neki
írni. Ez jó részt így működik. Nekem is egyébként, nekem van ez az amerikai pay it forward, tehát ez a add tovább, vagy fizesd előre történet, hogy amikor én voltam kezdő, akkor én is kaptam nagyon sok mesét, amik máig alapdarabok a repertoáromban, meg nagyon-nagyon sok segítséget, készpénzt, tehát hogy így volt olyan mesem mondani, hogy kezembe nyomott $50, hogy vegyél magadnak szakkönyveket, tehát hogy nagyon-nagyon sok támogatást kaptam egyes mesemondóktól.
Őnek esetleg a lehetősége.
Igen, tehát hogy de nem is ismertük egymást, a mesemondó levelező listáról tudta, hogy ki vagyok, és tudta, hogy ott leszek a Jonesboro-i fesztiválon, és egy borítékot küldött egy másik mesemondóval, és a borítékban volt $50, meg bele volt téve egy levél, hogy tudom, hogy a diákoknak kevés pénze van, és a fesztiválnak van egy hatalmas könyvesboltja, és akkor itt van $50, hogy vegyél magadnak mesemondó CD-ket, meg szakkönyveket. Tehát, hogy ilyen szinten támogattak engem, meg támogatnak most is a mesemondók, tehát most, hogy nem férek hozzá mondjuk könyvtervközi kölcsönzéshez, most egy amerikai haveroknak azt mondom, hogy figyelj, ez a mese kell ebből a könyvből, aztán Colorado-ban valahol pattan valaki, és beszkenneli nekem. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokat támogatnak engem más mesemondók, és én úgy érzem, hogy tartozom azzal a szakmának, hogy én meg magam képességeihez mérten támogatok másokat. Tehát én szerintem ez így halad előre a mesemondók között. És ez az amerikaiak valamilyen formában ezt igazából hivatalossá is tették, mert ugye az amerikai mesemondó szövetségnek van erre egy ösztöndíja, a J.J. Reno Mentorship Grant, amit ők kiadnak minden évben 2 vagy 3 párosnak. Tehát, hogy ott tényleg az van, hogy fő, én az ő tudományát akarom eltanulni, és megkéred az adott mesemondót, hogy lenne a mentorod. Van, akinek több évig udvarolni kell, ilyen sztorit, és az egyik legjobb mesemondó párosunk, az David Thomason, neki egy indián lakota apacs mesemondó hölgy, és Adam Booth, aki pedig egy epelecsi fehér srác, és sok évig udvarolt Dobinak, hogy lehessen a mentorátja, és nagyon-nagyon jól működnek együtt, és egy zseniális mentor-mentorát párost alkotnak. Tehát, hogy ezt az ösztöndíjat meg lehet akkor pályázni, és akkor kap valamennyi pénzt az a páros arra, hogy egy évig együtt dolgozzanak. És én meg is kaptam ezt az ösztöndíjat 2015-ben, azt hiszem, Catherine Fairley-vel, aki aztán attól fogva a mesemondó mentorom volt, hivatalosan egy évig, és utána még sok éven keresztül. Tehát, hogy van ennek egy hivatalos rendszere. Azt tudom, hogy most az Európai Mesemondó Szövetség, tehát a FEST is kezdeményez egy ilyen mentori rendszert, hogy fiatal mesemondóknak ajánlanak fel lehetőséget, hogy ellátogassanak nemzetközi fesztiválokra és konferenciákra, és kiutalnak nekik ott a fesztivál keretein belül mentorokat, akik aztán kísérgetik őket, megdolgoznak velük, és hát remélem, hogy ez még fejlődni fog, ez a rendszer is tényleg lehet olyan, hogyha te hatalmas nagy csodálója vagy egy adott mesemondó munkásságának, akkor esetleg fel tudod kérni, és van arra lehetőség, hogy ti együtt tanuljatok. Tehát azért a mesemondásban, főleg a hagyományos mesemondásban ez az egy az egy mentorálás egy nagyon régi tradíció, és az egyik leghasznosabb módja a tanulásnak.
Még egy dolgot kaptam én Csengétől, az jutott eszembe, hogy még volt valami, amivel rengeteget segített nekem, nevezetesen bevágott engem a mélyvízbe, mert hogy pont akkor, pont ilyen drasztikus módon, mivel hogy akkoriban költözött ki Amerikába, amikor én elkezdtem színpadon mesélni. És azokat a fellépéseit, amiket már nem tudott elvállalni, nagyon sokat nekem adott át. Tehát effektíve tojáshéja seggemen, és azt vettem észre, hogy huha, én itt a Nagytétényi Kastély Múzeumban állok egy színpadon, ebből most mi lesz? De egyrészt rendkívül ijesztő élmény volt, és körülbelül úgy éreztem magam, ha már itt a népmesékről beszélünk, mint a lány, aki kapaszkodik a fehér medve hátán, hogy akkor ez most visz. És lehet, hogy királyfi lesz, de lehet, hogy medve.
Ó, azt meghallgatnám azt a verziót, amikor medve. Sokkal izgalmasabb van hangzik.
Igen, ki kell dolgozni egyet, és a közönséget megkérdezni egy ponton, hogy mi legyen a medve sorsa.
Mondjuk ez az aranyirány tűnöm, amikor tényleg medve.
Igen, az medve,
igen. De ez egy nagyon jó fejmedve.
De ez is olyasmi, amit én is úgy adtam előre, hogy amikor én voltam nagyon kezdő, akkor itt járt Magyarországon Angela Davis, aki egy louisianai mesemondó hölgy, és elmentem megnézni, hogy na most megy egy másodikos évfolyamhoz mesélni, és majd én jól meglesem, hogy mit csinál a profi mesemondó. És így néztem a színpad széléről, hogy na most akkor itt van 200 másodikos, mit fog csinálni. Mert így megfogott a grabancomnál, és azt mondta, hogy sok szerencsét, és így konkrétan kilökött a színpadra. És a kezdőmesét azt rám hagyta, hogy én abszolváljam.
Az előzenekar.
Voltam az előzenekar, igen, és az volt a szerencsém, hogy egy másik amerikai mesemondótól kaptam ajándékba egy örök klasszis kicsiknek való mesét, ez a Nyikorgóajtó című fantasztikus idegesítő mese, és, de zseniálisan működik kicsi gyerekekkel, és akkor a Nyikorgóajtó egyszer csak azt vettem észre, hogy 200 gyerek velem együtt csinálja, amit csinálok, és akkor ez volt, nekem ez volt a mély víz, és tehát hogy ő is úgy volt vele, hogy itt egy fellépés van, az első 5 percét beáldozom arra, hogy akkor most a csenge kipróbálja, hogy milyen mesélni. Úgyhogy ez is ilyen dolog, amit én is kaptam valakitől.
És volt még egy elementáris erejű ilyen mesemondó formáló élményem, ami Csengének köszönhető. Nem tudom, hogy most tervezted-e a podcastba, hogy előkerüljön, de ez a Hol nem volt fesztivál.
Szerintem a Hol nem volt fesztivál, az van annyira nagyszerű rendezvény.
Hogy egy külön
adás, de röviden nyugodtan mondjad.
Egy mondatot azért hozzátennék erről, mert ugyanez az élményem meg volt nekem is, amit most a Csenge Angela Davisről mesélt. Ugyanis a Hol nem volt fesztivál, ami Magyarország, azt hiszem, hogy első és egyetlen nemzetközi mesemondó fesztiválja volt, amit Csenge szervezett. Ennek a nemzetközi előadókon kívül volt szintén egy amatőröknek lehetőséget adó része.
Igen, volt egy open mic, igen, valamelyik délután.
És emlékszem, hogy Csenge talán még lehet, hogy hosszú színes körmöd is volt hozzá. Minden esetre a mozdulatra...
Olyan sose volt.
Csengő, most nagyon kerek szemekkel.
Akkor csak a gesztus volt széles, de arra emlékszem, hogy rám mutattál, és azt mondtad, hogy te mesélni fogsz. És így történt.
És igen, és a Gólya Szilviánt mesélted, arra is emlékszem.
Úgyhogy érdekes, hogy ennek is van egy tükörképe, ennek az Angela Davis-es történet.
Hát ezt így adjuk tovább.
Úgyhogy
ha valaki valaha Júlia tanítványa lesz, akkor számítson arra, hogy Júlia egyszer csak oda fogja vetni a mókusok elé.
Hát ez így működik. Igen. Kezd az időnk fogytán lenni erre a podcast adásra, úgyhogy szerintem ilyen felsorolás szintjén próbáljunk elmerengeni, hogy hol van a világban olyan boldog ország, ahol intézményesen lehet mesemondást tanulni, akár egyetemen, vagy bármilyen hasonló intézményben, ahol annyira előre haladott. Amerika... Ezt megjártad.
Erről szerintem az én, amikor velem beszélgettél, az egyik adásban beszéltünk is az ETSU-nak a mesemondó mesterképzéséről. Én ott diplomáztam, az egy teljesen akreditált mesterdiploma storytellingből. Úgy tudom, hogy Amerikában ezen kívül más mesterképzés nincs is. Azt tudom, hogy lehet papírt szeret, ilyen certificate papírt szerezni, valahol Connecticutban is van egy szóbeli mesemondás program, egy hagyományos mesemondás program, meg talán egy utakban is van egy.
De Amerikán kívül volt az a lány, aki az egyik ilyen közös mesemondó
alkalmunkra. Kolumbiában is több egyetemen tanítanak mesemondást, azt tudjuk. Most készült tavaly egy felmérése az Európai Mesemondó Szövetségnek, ahol megpróbálták összeszedni, hogy hol zajlik a világon mesemondó képzés és milyen. És ebből elvileg valamikor majd születik egy jelentés, ilyen EU-s tempóban. Viszont most a FESZ dolgozik a saját akreditált mesemondó képzésének a keretein, és ha minden igaz és lehet utazni májusban, akkor megyek ki Berlinbe ennek az első ilyen pilot alkalmát megtekinteni, wow. mint szakmai megfigyelő. Úgyhogy be fogják mutatni, csináltak egy nagyon helyes dobozban megvásárolható mesemondó képzési szettet.
Ez olyan, mint a bűvész doboz.
Igen, tulajdonképpen igen, ilyen kis színes kártyák vannak benne, hogy akkor különböző mesemondó kompetenciák vannak egy nagy dobozban, és akkor rakosgathatod a kártyákat, hogy melyikek a te kompetenciáid, és mi az, amit tanulnod kéne. És egy akkreditált képzési modellt fejlesztenek
hozzá. Mennyire velő csináljunk már egy ilyen mesemondó kitet? Ahol így lenne benne néhány mese, ilyen tanácsok, hogy nem tudom, előkerül az óriás a mesében, csak akkor színezd ki az óriást, hogy néz ki, meg hogy nem tudom, ezt így ki lehetne dolgozni.
Vannak ilyet könyv, tehát hogy könyvek vannak ilyenek most.
De nem könyv, hanem most azért mégiscsak a társasjátékok törnek előre, mm-hmm. és vannak most a csúcson, nem? Mm-hmm. Tehát, hogy ilyen minik lennének benne.
Bűvészdoboz.
Tehát konkrétan igen, így előveszem, és de jó, hát akkor ez egy sárkány, akkor én sárkányra fogok mesélni. Igen, mi van itt még? Aha, vagy ork.
Ami nekem nagy szívem csücske egyébként, de ez most már off the record szerintem, ez nem fog beleférni a podcastba, de ezek az előfizetős dobozok, tudod? Tehát ez, ez amikor minden hónapban érkezik valami, és aha. akkor van ilyen young adult könyves doboz, meg mindenféle könyves dobozok, és így lenne egy ilyen mesemondós doboz.
Szerintem van ennek létjogosultsága.
Van. Tehát igen, munkafüzetről tudok, a Laura Packer, aki az egyik ilyen Skype-os mesemondóköri tagunk, ő írt egy zseniálisan jó mesemondó ABC-t nemrég, és ahhoz készült egy munkafüzet, amiben lehet mesemondó gyakorlatokat és jegyzeteket és mindenféle önfejlesztő feladatokat végezni, tehát az ő könyvéhez most már van munkafüzet is.
De jó.
Úgyhogy
szerintem akkor zárjuk nagyjából ezzel a képpel ezt a podcastot, hogy kedves hallgatók, van remény, van lehetőség, és csak kreatívan előre, hogyha szeretnél mesét mondani, akkor mondj mesét.
Kedves hallgató, az adás 3-as ezennel a végéhez ért. Amíg én a következő triót szerkeztem, addig te olvas, hallgass vagy mondj meséket. Javaslataidat a leírásban is található elérhetőségek bármelyikén szívesen fogadom. Hova tovább iratkozz fel a podcastra, hozd meg az epizódokat, és persze kezd jó hírét barátaid körében. Minden szépet neked, a kétfülű kedves, hogy hamarosan újra jelentkezik.